Elkezdtük, ebben a pillanatban elkezdtük az új üzenetsorozatot, láncokat. Ez jó hosszú lesz, mert lesz egy közös Isten tisztelet jövő hét vasárnap itt. Jó nagy tömeg lesz, úgyhogy úgy készüljetek. Valószínűleg ott is ülni fognak, majd megpróbáljuk megint a tévével ott megügyeskedni, hogyha túl sokan vagyunk, akkor ott is üljenek. De azt hiszem, hogy a múltkor... 80-an voltunk, és valahogy elfértünk. Azért, mert a két sort, azt hiszem, hogy hármat kivettünk innen előről, és akkor ilyen párnákon ültek a fiatalabb versenyzők. Ja. És ja, jó lesz. Ez is benne lesz a sorozatban. Utána lévő vasárnap pedig anyák napja. A láncok lehullnak, anyukák. Vagy nagymamák, úgyhogy... De tényleg, készüljetek rá nyugodtan. Mármint úgy is, hogy akár elhozhatjátok az édesanyátokat, vagy elhozhatjátok a gyerekeiteket, mert hogy ez egy anyáknap istentisztelet, gyertek, mert ez annak a hevében lesz, annak a... Ja, tehát azzal az üzenettel, az üzenet az édesanyáknak fog szólni főleg, de apukák, férfiak is fognak belőle profitálni. Ja, úgyhogy... Úgyhogy jó lesz. És aztán megy a sorozat tovább. Nem tudom, meddig. Valameddig. Na, úgyhogy a mai rész ez egy nagyon izgalmas rész lesz. De még annyit akartam mondani, hogy milyen jó volt a múlt heti húsvéti alkalom. Tök jó volt. Tök jó volt. Az Isten tisztelt, a vendéglátás, a vendégeink, négyen... fejezték ki azt a kezükkel, miközben imádkoztunk a végén, hogy odaadják az életüket Jézusnak. Rábízzák az életüket Jézusra, úgyhogy ez nagy dolog. Úgyhogy, ja, Isten használt bennünket abszolút. Nem csak az üzenetet, vagy engem, hogy közvetítettem az üzenetet, hanem az üzenetet közvetítettük mindannyian. Azzal, hogy kifejeztük a vendéglátásunkkal, a szolgálatainkkal, mindennel. Az Istennek a törődését. Tehát az, hogy tiszta helyre jönnek a vendégek, az közvetíti azt, hogy mi törődünk. Törődünk a vendégeinkkel. Ja. És ez lehet, hogy nem látványos, például egy takarítás, hogy mint ahogy látványos az, hogy én szolgálok most, ugyanakkor mennyire fontos. Hát, hogy büdös helységbe jönnénk, mert folyik ki a szemét. A helyéről, mert senki nem viszi ki, mondjuk. Tehát, hogy ezek tényleg tök jó dolgok, és mindig elfelejtem eléggé a hálámat kifejezni felétek, akik tényleg teszitek a szolgálatot ezerre. Ja, úgyhogy köszönöm. Nem csak a magam nevében, mert ezt nem nekem teszitek, hanem a gyülekezet nevében, és, ja, és a vendégeink nevében. Na, szóval... Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan szabaduljunk ki a körülményeink, tehát a minket körülvevő helyzet, a körülményeink által ránk rakott láncokból, hogy szabadulunk ki. És rögtön egy kérdéssel kezdem, hogy hányan voltatok az elmúlt egy-két hétben, mondjuk, lehet egy hétben, lehet két hétben, egy hónapban, hányatoknak volt legalább egy rossz napja? Jó. Na jó, van gyerekek. Több se kell, mi? Akinek nem, annak csak azt mondom, hogy üdvözlünk Jézus körünkben. Jó, hogy itt vagy velünk. Inkább innen fognám meg a dolgot. Nem, tehát vannak rossz napok. Van, hogy a rossz nap az azért rossz nap, mert mondjuk defektes voltál, és aztán nem volt pótkerék, vagy mit tenni, vagy rosszul állítottad be az órádat, és elaludtál, és hogyha elalszol, akkor az egész napnak annyi. Mert minden csúszik, vagy minden ki van lőve. Vagy mit tudom én, tehát, hogy elromlik valami, vagy nem egy dolog romlik el egyszerre minden, általában ez úgy szokott lenni, hogy egy hónapon belül 2-3 dolog elromlik a lakásba. Tehát bármi lehet. Bármi lehet. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 2008-ban költöztünk mi Budapestről ide, a családdal, Szegedre, és ott mindennapos közlekedési eszközünk volt a metró. És Gyakran, hát én a belvárosban nőttem fel, úgyhogy szinte minden nap mentem a metróval, és gyakori jelenet volt az, hogy az ilyen csúcsidőkben reggel, vagy délután, mikor vége a munkának, akkor hihetetlen tömegek vannak lent a föld alatt, hihetetlen tömegek szállnak föl és le a metróból, és nem úgy eloszlanának a kocsik között, hogy mindenhol férnek, hanem ahol éppen megérkezik a mozgó lépcsővel, ott akar mindenki felszállni. És akkor megszólal, kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. És akkor elvileg mindenkinek figyelni kéne, hogy oké, most szóltak, hogy most be fog csukodni az ajtó. Tehát ez gyengébbek kedvér mondják be. De a gyengébbek nem figyelnek oda, ez körülbelül minden egyes ajtónyitáskor 2-300 ember, és csak nyomulnak befelé, nyomulnak. És tehát gyakori az, hogy csukódik az ajtó, és tömeg van fönt, tömeg van lent, és valaki meg az ajtó közé szorul. Nincs. És akkor... tehát mókásabb, nem mókásabb jelenetek, mert néha anyuka van benne, a gyerek kint, kéz van, jó, annyira nem mókás, mert a pánikot nézed az arcán, vagy a nagymama, tudod, ment a család, a nagymama lemaradt, és akkor nagymama félig kint, félig bent, és mondom, húristen, mi lesz, ha most elindul? Tudod, készíti mindenki a telefonját, hogy veszi föl. Tehát, akkor még nem volt. Akkor még nem volt. De hogy tényleg rendszeres látvány az, hogy beszorulnak emberek ott az ajtóba, és akkor mindenki ilyenkor meg akarjuk menteni, ugye? Bentről húzzák, jöjjön már be, mama! Kintről húzzák, a szatyron keresztül jöjjön ki. A mama meg sehová nem mozdni, mert mindenhonnan húzzák. Na, úgyhogy mind pánik hangulat, mert minden, persze utána szépen kinyitják az ajtót, rendeződnek a körülmények. Láttam egyébként Japánból, vagy nem tudom már Kínából, mindegy ilyen vágott szemű embereknél, hogy ott úgy csinálják, hogy igen, egy ilyen fehér kesztyűs emberek vannak minden peronon, és akkor nyomkodják be a nyomkodják be. És tényleg vannak olyan videók fönn, hogy 2 perces vagy 3 perces a YouTube videó, és már az első 10 másodpercben tele van. Tehát azt mondod, ide nem férnek be többen. És 3 percig még mennek be az emberek. Tehát valahogy így beáll, és aztán a végén jön a fehérkesztyűs ember, és így rányom egyet, és akkor tud csukodni az ajtón. Na mindegy, tehát hogy szorult helyzet. És vannak napok, amikor úgy érzem magam, és lehet, hogy te is, mint ez az ember, aki így beszorul az ajtóba. Hogy a körülmények így rácsukódnak, elég nagy erővel egyébként, és senki nem érti, hogy mi van velem, se egyik oldalon, se másik oldalon. Senki nem tudja, hogy merre akarok menni, jobbra vagy balra, de mindenhonnan húznak. És mindenhonnan ráncigálnak. Innen nyomnak, onnan húznak, vagy mindenhonnan húznak, vagy mindenhonnan nyomnak, és egyszerűen csak nem tudod, hogy mi van, és úgy vagy, hogy hagyjatok már. A metró mindjárt indul, és ennek nem lesz jó vége, hagyjatok már. A dolgok mennek, zajlik az élet, és ennek nem lesz jó vége, mindenki csak nyom vagy húz. És szerintem sokan vagyunk így a körülményeink miatt. Nem csak itt, hanem a városban, akik néznek minket az interneten, tehát sokan vagyunk így. Hogy úgy érezzük, hogy csapdában vagyunk a körülmények miatt. És biztos vagyok benne, hogy értek már csalódások, lehet, hogy mostanában. Vannak dolgok, amik összezavarnak. Lehet, hogy úgy érzed magad most, hogy a határon vagy. És annak a határon vagy, hogy fölad. Emlékszem, egy 4 évvel ezelőtt, hogyha ismered azt a lelkipásztort, hogy Rick Warren, nem a mi gyülekezetünk lelkipásztora, egy másiké, az ő fia 4 évvel ezelőtt öngyilkos lett. És 27 éves volt, bipoláris depresszióval küszködött náluk, tehát ezzel a betegséggel küszködő ember ez mindig küzd az öngyilkossággal, amikor a depressziós időszak van, és aztán elfogyott nála a cérna. És feladta. És pedig hívő volt, de nem tudott mit kezdeni, mert beteg volt. Tehát ez egy ilyen agyi probléma. És, ja, tehát kemény. Tehát, hogy bánsz el egy ilyennel? Tehát döbbenet számomra. És azon a héten vasárnap kiállt a gyülekezet elé, és prédikált. És egy gyógyult szívvel prédikált. Én nem biztos, hogy meg tudtam volna csinálni. Ja. De hihetetlen volt. Ja. Úgyhogy vannak itt emberek, akik azon gondolkodnak, vagy gondolkodtak, hogy muszáj valami megkönnyebbülést szereznem. Különben ezek a láncok lehúznak, és akkor az ember mindenféle eszközhöz nyúl. Vagy egy öngyilkosság, vagy alkohol, vagy egy no-name kapcsolat, ami csak kell rövid ideig, vagy valami dolog, ami hosszú távon abszolút nem lesz jó. És hogyha ez vagy, ha így érzed magad, hogy ennek a határán vagy, akkor csak azt akarom neked mondani, hogy nem vagy idióta, nem vagy furcsa, hanem teljesen normális vagy. Teljesen normális vagy. Tehát az ember szeretne szabad lenni, és szeretne megszabadulni, szeretne megkönnyebbülést szerezni. Úgyhogy ma megnézzünk a Bibliából egy hőst, egy igazi hőst, egy nagy hőst. Ismeritek őt, már sokszor szoktam róla beszélni, úgy hívják, hogy Pál. De a hős, tehát miért mondom azt, hogy hős? Hát azért hős, mert tehát a hősök azok, akik nehéz körülményeket gyűrnek le. Hogy hősök vagytok. Ja, tehát nehéz körülményeket gyűrnek le, de nem tökéletes. Oké? Okay? Nehéz körülményeket gyűrünk le, de nem vagyunk tökéletesek. És Pál a keresztény üldözésből tért meg. Ő írtotta a keresztényeket, üldözte a keresztényeket, börtönbe záratta a keresztényeket. És nagyon-nagyon rossz hírneve volt. De találkozott Jézussal, és megtért. Rábízta az életét. És a gyülekezet pusztítóból gyülekezet alapító lett. Micsoda pálfordulás. Ugye innen jön ez a kifejezés, hogy pálfordulás. Úgyhogy gyülekezet pusztítóból gyülekezet alapító lett. Úgyhogy prédikált az evangéliumot mindenhol, ahol csak tudta, és az egyik sztorit szeretném nektek elmondani, az apostolok cselekedetei 16-ból, ami a mai napig szolgál emberek felé, és felém is, amikor olvasom ezt a történetet. Úgyhogy nézzük meg, apostolok cselekedetei 16, és a 6. verstől. Jó, elolvassuk egészen a 10-ig most. Aztán levegőt veszünk. Tehát Pál és társai Kis-Ázsiában is szerették volna hirdetni az Isten üzenetét, de a Szent Szellem nem engedte nekik, hogy arra felé menjenek. Ezért keresztül utaztak Frígia és Galácia vidékén. Amikor Mézia határához értek, Bitiniába akartak menni, de Jézus szelleme oda sem engedte őket. Ezért Mízia mellett elhaladva Troászba mentek. Azon az éjszakán Pál látomást látott. Egy macedón férfi állt előtte, és így kérte, gyere át Macedóniába, és segíts nekünk. Pál látomása után azonnal elhatároztuk, hogy Macedóniába megyünk. A látomásból megértettük, hogy Isten odahívott bennünket, hogy ott is hirdessük az örömüzenetet. Ezt Lukács írta egyébként. Ez Pálnak az utitársa volt, és tanítványa. Na, tehát elég világos számunkra, hogy itt Pál egy látást kap az életére. Egy pontos iránymutatást kap, igaz? Tehát a 6-tól a 9. versek, 6, 7, 8, 9. versekben azt olvasod, az volt, hogy megyek erre, próbálkozom erre, próbálkozom arra, ugye ezt olvassuk. Akkor menjünk erre szolgálni. Tehát a szívében az, hogy az örömüzenetet hirdesse meg, hogy gyülekezeteket alapítson, ez volt, és ez motiválta, hogy menjen erre, arra vagy amarra. Tehát, hogy próbálkozott erre is, arra is, amarra is. De a 10. versben Isten megállította őt, és látást adott az életére, hogy sem erre, sem arra, sem amarra, hanem arra. És kapott egy határozott irányt. Hogy merre. Úgyhogy amit ma elvihetsz ebből, az egyik, az, hogy Istennek látása van az életedre. Látása van az életedre. Nem csak a bibliai szereplőkre, akikről olvasunk, hanem a te életedre is látása van. És ami még nyilvánvalóbb az az, hogy az ő látása számodra jobb, mint a te látásod a saját életedre. Oké? Tehát, mint amit te gondolsz, hogy mit kéne csinálnod, vagy hogy kéne csinálnod, Istennek van egy jobb látása a te életedre. De, ja, tudtam, hogy van egy de, egy apró betűs. De az út, ami az A-ból a B-be vezet, innen, oda, az nem az az út, amit mi választanánk. Vagy amit mi leírnánk szívesen, mint útirány. Tehát az nem a mi kezünkben van, annak a megszerkesztése. Ezt is megnézném, meg azt is megnézném, és akkor ezen is átmennék szívesen, meg azon is átmennék szívesen, és akkor így megérkezni B-be, vagy az életem, vagy az Istentől kapott látásba. Nem. Isten rakja össze ezt az utat. Úgyhogy mentek Filippibe, javasok tovább, mentek Filippibe, és fantasztikusan alakultak a dolgok. Tehát klappoltak a dolgok. Nyíltak az ajtók. Tényleg, ez Isten útja számunkra. Azt a mindenit. Oké, tehát azt látjuk, hogy találkoztak, elment a zsinagógába, ott nem talált senkit, aki válaszolt van az üzenetre, akkor lementek a folyópartra, hogy ott beszéljenek emberekkel, és ott találkoztak Lidiával, most mondom a 10. verstől a 16-ig, jó, hogy mi van oda leírva. Találkoztak Lidiával, aki egy kereskedőnő volt, bíbor színű ruhákkal kereskedett, ez azért fontos információ, nekünk ez semmit nem jelent, de akik akkor olvasták ezt, abban az időszakban, tudták, hogy aki bíbor ruhákkal kereskedik, na az a Mészáros Lőrinc. Bocsánat, lehet, hogy most görsbe rándult a gyomrod. De a gazdag ember, a nagyon gazdag ember, a kereskedő, aki a bíboruákkal kereskedik, és válaszolt az evangéliumra, és megtért, és tanítvány lett. Tehát Isten megnyitotta a szívét, megtért, tanítvány lett, és azt mondta, hogy gyertek az én házamba. És befogadta őket, Pált és Szilást. Befogadta a házába. Úgyhogy tök jó. Sikersztori az egész. Wow. Ez nagyon jó. Tehát minden jó volt egészen idáig. 16. vers. Történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, szembe jött velünk egy rabszolgalány, akiben a jövendő mondás szelleme lakott. Ez a leány sok pénzt szerzett a gazdájának azzal, hogy jövendőlt az embereknek. Itt csak annyit emelnék ki, mint aktualitást manapság, nem az okkult dolgokat, lehet, hogy majd arról is fogunk egyszer beszélni, de azt, hogy ez egy rabszolga volt ez a lány, akivel itt találkoztak. És azt gondolnánk ma, hogy a rabszolgaság az régen volt. Vagy Amerikában, mit tudom én, 200 évvel ezelőtt. Nem, ma több rabszolga van, mint bármikor a világ történelemben. 27 millió rabszolga van ma a világban. 27 millió. És ebből nagyon nagy része az gyerekek és szexrabszolgaság. Tehát brutális a helyzet. Ja, tehát emberkereskedelem megy. Tehát rabszolgaság. Rabszolgaság. És a szomorú az, hogy a kereszténység nem sokat tesz ezért. Hogy ez ne így legyen. Egyébként a baptista szeretett szolgálatnak vannak ilyen tevékenysége. Az egyik az, hogy prostituáltakat mentenek ki. Olyanokat, akik ki akarnak törni ebből, mert abból nagyon, nagyon nem lehet. Tehát általában a intézetből kijövő gyerekek, lányok kerülnek rabszolgapiacra, tehát lánykereskedelembe és prostitúcióba, és annyira bele vannak kötve ebbe a világba, hogy még ha gyerekek születnek, akkor is benne marad, és csinálja tovább. Na, tehát És a baptista szeretett szolgálatnak van egy védett háza, amiről senki semmit nem tud. Tehát oda ki tudnak menteni lányokat, akik el akarnak tűnni ebből a világból. Mert ezeket ki kell szakítani, mert könnyen az árokparton végzik elvágott nyakkal, vagy mindenféle módon. Tehát bosszúként megölik őket. Oké, tehát kimentik őket, és aki akar, ki tud törni, de egyébként azt mondják, hogy nagyon hosszú idő. Mert szocializálódniuk kell. Teljesen más dolgozni, és kitartan dolgozni, vagy akár tanulni. Mert tehát tényleg gyerekkorba kerülnek bele ebbe az életmódba. És na, úgyhogy ez egy tök jó szolgálatuk. Ja, és tudod, mit tehetnénk mi? Én nem tudom. Lehet, hogy nem is részünk, csak tényleg akár gondolhatnánk rájuk, imádkozhatunk értük, vannak a városban is ilyen emberek, akik ismerek egy pár csicskát, akik családoknál dolgoznak, hogy itt lakhatsz, de amúgy a házad már a miénk, és a nyugdíjad is hozzánk jön, te meg örülj, hogy itt lehetsz fedél alatt, és amúgy mindent csinálsz. Babysitter vagy, a kertet csináld, az autót csináld, mindent csinálsz a ház körül. Őket hívják úgy, hogy csicskák. Ja, úgyhogy, és vannak ilyenek itt Szegeden is, mert én ismerek. Na, úgyhogy tehát van rabszolgaság. Ez aktuális, abszolút aktuális. De mi történt itt a történetben? Állandóan követte Pált és csoportját, és közben így kiáltozott. Ezek a férfiak a magasságos Isten szolgái. Na, nem rossz. Akik az üdvösségre vezető utat hirdetik nektek. Na, nem rossz. De miért nem örült neki Pál? Mert azt látjuk majd mindjárt, hogy nem örült neki. Azért, mert ez a nő, ez a lány, ez egy démon megszállott volt. És az ördög az mindig hazudni akar. Még akkor is, amikor az igazságot mondja, azért mondja az igazságot, hogy utána hazugságba tudjon vinni. Csak az igazsággal próbál megfogni, és utána visz félre. Úgyhogy azt mondja 18. vers, hogy ez így ment több napon keresztül. Végül Pál megelégelte. Na jó van most már, gyerekek, vagy csináljunk vele valamit. Nem ezt csinálta. De egy jó kérdés, hogy mi zavar téged? Mi az, ami zavar téged? Úgyhogy azt mondod, hogy na jó, elég volt. Megelégeltem. Hogy Pál is eljutott arra pontra, hogy oké, kész. Most már csináljunk valamit. Oké, tehát hogy mi zavar téged? Ez az a pillanat, amikor, na ha még egyszer szólnak, akkor itt repkedni fognak a dolgok. Ha még egyszer szól valaki. Tehát ezek azok a helyzet, amikor nem a legjobb döntéseinket hozzuk, amikor nem a legszebb szavakat mondjuk, földhöz csapkodunk dolgokat, törünk, zúzunk. Tudom, hogy ilyen csak a mesében van, tehát olyan dolgokról beszélek, azt se tudjátok, tehát tágra nyílt szemekkel néztek itt, hogy mi történik. Ja. Tehát azt mondja, végül Pál megelégelte, hátrafordult, és azt mondta a leányban lakó gonosz szellemnek. Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki ebből a lányból. Erre a jövendőmondó szellem azonnal kiment belőle. Milyen jól, az így lehetne megoldani a problémákat, nem? Tudod, gyerekeket leülteted. Na, ide leül mindenki, Jézus Krisztus nevében! Csend legyen, ülj le! Jézus Krisztus! Ezek meg mi bajuk lehet? Ne menjünk többet gyülibe! Oké, de itt nem jól sült el. Vagyis, hogy a következmények, tehát kiment belőle, az oké, de 19. versben azt mondja, amikor a rabszolgalány gazdái megértették, hogy többé nem tudnak pénzt keresni a lány segítségével, megragadták Pált és Szilást, és a piac térre hurcolták őket a város vezetői elé. Oké, tehát két szó, megragadták és hurcolták. Ez nem kellemes. Ez nagyon nem kellemes. Megragadták és hurcolták. Ez nem egy olyan dolog, amit úgy eltervezel így a heteden, hogy ma, ezen a héten most megragadnak és jól meghurcolnak. Megrángatnak. De Pál és Szilász azt hitték, hogy lehet, hogy azt hitték, hogy jó, ez még rendben van. Ennyi még belefér az evangéliumért. De ez még rosszabb lett. 20. vers. Ott azután így vádolták őket. Ezek a férfiak zsidók, és felforgatják a városunk nyugalmát. Olyan szokásokat tanítanak, amelyeket nekünk, római polgároknak törvényellenes lenne elfogadnunk vagy követnünk. Tehát nem csak megragadták, és meghurcolták őket, hanem még hazudtak is róluk. Mert hazugság, amit itt mondanak. Hazudnak róluk, és megvádolták őket. Hazudtak már rólad? Derült már ki, hogy hazudnak rólad? A háttérben. Vádoltak már meg? Vádoltak már meg? Ja. Facebookon ez simán megtörténik. Ja. De figyeljetek, ez még rosszabb lett. 22. vers. Velük együtt az összegyűlt sokaság is vádolta Pált és Szilászt. Tehát nem csak ezek a rabszolgatartók, hanem az egész tömeg. A város vezetői pedig letépték róluk a ruhát, és megparancsolták, hogy botozzák meg őket. Ó, micsoda látása van az Úrnak az életemre. Mégiscsak jobb lett volna azokba a másik irányokba menni. Miután sok botütést mértek rájuk, börtönbe zárták őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy szigorú őrizet alatt tartsa a foglyokat. A börtönőre parancs szerint a belső börtöncellába zárta őket, és még a lábukat is megkötözte. Tehát beszélünk itt a körülményekről. Kilukadt a bicikli belsőm. Ugye? Vagy lekéstem a buszt. Vagy elaludtam. Nyilván vannak sokkal komolyabb körülmények most. De hogy azért ez nem semmi. Megragadták, meghurcolták őket, hazudtak róluk, megvádolták őket, durván megbotozták őket, láncra verték, és így börtönbe vannak. És azt mondják, innen te nem mész sehová. De hát az evangélium, az Úr meg a... Nem, innen nem mész sehová, Pál. Kemény. És aztán 25. vers. A börtönben az éjszaka közepén. Jó, és itt állunk meg. Oké, tehát az éjszaka közepén. Tehát azért ez a helyzet egy kicsit durvább, mint az elalvás meg ezek. Tehát ez a valaha legrosszabb nap, mondhatjuk úgy. És lehet, hogy így érzitek magatokat, vagy ez az időszak számotokra, hogy ez a valaha a legrosszabb. És úgy érzitek magatokat, hogy csapdába vagytok, amik körbezárnak, tehát folytanak ezek a körülmények. És úgy érzed, hogy Úristen, ebből soha nem fog kikászálódni. Legalábbis úgy tűnik, hogy nem fog ebből kikászálódni. És lehet, ha házas vagy, lehet így érzed. Most éppen a házasságot, hogy jól kezdődött, aztán viták lettek, lehet egyre csúnyább viták, és aztán kiderült, hogy esetleg a másik talált valakit, még ráadásul be is jelentette, és aztán azt mondta, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez velem történik. Nem hiszem el. Vagy lehet egészséges vagy, odafigyelsz, mit teszel, sportolsz, stb. És aztán jön egy hír, hogy daganatot találtak. Hát, én mindig odafigyeltem az egészségemre. Nem hiszem el, hogy ez velem történik meg. Oké, vagy lehet, hogy munkahely, és rossz idők járnak gazdaságilag, vagy annál a cégnél, vagy abban az iparágban, és azt mondják, hogy muszáj leépítenünk. Jó, de remélem nem nálam. És pont nálam. Pont velem. Hát nem hiszem el, hogy ez velem történik még. Oké, tehát lehet, hogy úgy érzed egy ideje, hogy akár nem vagy szép, nem vagy értékes, és ezért mondom ezt, mert van ilyen probléma. nem kevés. És főleg a fiataloknál. Ó, nem lesz gond, csak egyszer fogok hányni most. Csak egyszer kipróbálom. És aztán az egyből kettő lett. És aztán nem bír leállni. És lesz egy ilyen étkezési zavar, egy anorexia, vagy bulémia. Tehát kemény, kemény. És aztán az ember ott van benne, nem tud kiszabadulni, és azt mondja, nem hiszem el, hogy ez velem történik. Ja. Úgyhogy vannak. Vannak itt ma olyanok, a teremben is, és az internet előtt is, akik néznek bennünket, vagy később megnézik, akik vagy tettek valamit, vagy velük tettek valamit, és ott vagy a kellős közepében, egy olyan körülménynek, amiből lehet, hogy nem látsz kiutat. Az éjszaka kellős közepén. Oké, ez az 25. vers a börtönben, le vagy láncolva, innen nem mész sehová, és az éjszaka kellős közepén vagy. Kemény. Mit tudsz tenni? Hogy jössz ki? Oké, hogy jössz ki? És két gondolatot szeretnék megosztani ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy segíteni fog valakinek. Legalább egy valakinek, akkor már szuperek vagyunk. Egy valakinek biztos, hogy fog segíteni, ez garantál. Nekem. És az első gondolatunk az ez, hogy a körülményekből való szabadulás azzal indul, hogy Jézusra összpontosítok. Tehát a körülményekből való szabadulás azzal indul, hogy Jézusra összpontosítok. Mert ugye a kérdés az az, hogy hányan tudtátok eddig a körülményeiteket jobbá tenni azáltal, hogy ráfókuszáltok a körülményekre, és a problémákra, és a nehézségekre, amikor így ráösszpontosítasz. Sikerült megoldani azzal, hogy csak nagyítod egész nap? És azzal kelsz, azzal fekszel, és az dédelgeted egész nap? És azon jár az agyad? Kreatívvá tett? Fölszabadított? Megnyitotta a szívedet egy tágabb látásmódra? Nem. Nem. Tehát ha a problémára összpontosítunk a körülményre, akkor az lesz a nagyobb. Ha Jézusra, akkor az kisebb lesz. Az kisebb lesz. És figyeld, amikor a problémádra fókuszálsz, és aztán ezt ventilálod ki mindenfelé, vele nem akar senki lenni. Tehát, jaj, csak oda ne jöjjön hozzám. Ó, Mari néni, busz megy. Tudod, csak megint elkezdi mondani, hát 6-szor elmondta már. Tehát, hogy senki nem. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem beszéljek róla, de a kérdés az, hogy a szívemben azért beszélek állandóan arról, és már évek óta, mert minden nap az van a szemem előtt. És másra nem tudok nézni, csak a problémára, csak arra a körülményre. Mert arra szükségünk van, hogy letegyük. Ugye, mert ezt egy bizonyos módon szajkózom egyfolytában, hogy a gyógyulásod kezdődik, hogy megosszuk a nehézségünket valakivel, akiben megbízunk. De itt most nem erről van szó, hanem arról, hogy amikor csak arra fókuszálok. Azok, akik a körülményekre fókuszálnak, őket úgy hívják, hogy áldozatok. Ők az áldozatok. Akik Jézusra fókuszálnak, ők a győzelemben járók. És közben a körülmény ugyanúgy megvan mind a kettőnek az életében. Oké, a két mentalitás közt a különbség az az, hogy kire összpontosítok. A problémára, vagy Jézusra. És én 2006-2007-ben, mielőtt leköltöztünk abban a két évben, én küzdöttem depresszióval, amit a munkámban töltöttem. De úgy értem, hogy a munkába menekültem. Voltak olyan körülmények, amik nagyon fogva tartottak, és nehéz volt belőlük nem családilag, hanem szolgálatilag engem az nagyon megterhelt. És aztán túl sok szolgálatba menekültem bele, és egyébként sikerem is volt, úgyhogy ez egy ilyen mókuskerék, mert még minél jobban beletemetem, hogy sikerem van benne, akkor még jobban belevonz, és aztán minden más meg összeomlik, ami fontosabb. Úgyhogy tudom, miről beszélek, és tudod, de nem az vagyok. Én nem áldozat vagyok, hanem Isten gyermeke. És győzedelmes vagyok, és nem áldozat vagyok. Mert ha azon agyalok, ami összenyom, akkor ott fogok maradni. És préda leszek. Préda leszek. Úgyhogy úgy tudok prédából, áldozatból győztessé válni, hogy Jézusra fókuszálok. És figyelj! Elárulok valamit. Honnan tudnád személyesen, a két hétre, múlt héten beszéltünk arra, hogy személyes Isten, vagy két hete, nem tudom már. De hogy honnan tudnám, hogy Jézus gyógyító, ha nem leszek beteg, és aztán meggyógyít engem Jézus. Hallottam Jézusról, azt mondják róla, gyógyító. De nem, honnan tudnám én személyesen, hogyha nem leszek beteg, és... Tehát honnan tudnám, hogy Jézus vigasztaló személyesen, ha nem kerülök olyan helyzetekbe, amikor ő megvigasztal? Vagy használ valakit, aki megvigasztal, vagy egyszerűen csak a Szent Szellemet használja bennem, és megvigasztal. Hogyan ismerhetném Jézust, mint gondoskodó, ha nem kerülök olyan kiszolgáltatott helyzetbe, hogy tényleg itt valami csodára van szükség? Vagy hogy ismerhetném Jézust, mint megváltó, ha nem értem meg, hogy én egy elveszett, pokolra ítélt bűnös vagyok Jézus nélkül. És szükségem van egy megváltóra. Úgyhogy a körülményekből való szabadulás azzal indul, hogy Jézusra összpontosítok. Jézusra összpontosítok. Miért? Mert, és itt jön a második pont, mert Jézus nagyobb, mint amin keresztül megyek. Kis matek óra, jó? Jézus nagyobb. Kacsacsör. Ez az oldal, ez a nagyobb, jó? Tehát ez a... Emlékeztek még. Tehát Jézus nagyobb, mint amin keresztül megyek. Nagyobb, mint amin keresztül megyek. Mindegy, ki vagy, mindegy, kiben vagy, miben hiszel, azt szeretném, ha tudnád, hogy Jézus nagyobb a körülményeidnél. Nagyobb mindenkinél. Bármi legyen is az. És tényleg azt mondom, hogy bármi legyen is az. Jézus nagyobb nála. Bármi legyen. De nem tudod, hogy én nagyobb nála. De hát azért nagyobb nála. Nagyobb nála. Ezért nem kell a körülményeken agyalni. Egyfolytában. Mert nagyobb lesz. És Jézus meg kisebb. Ja. De ha Jézusra figyelünk, ő nagyobb lesz. És a 25. versben, csak hogy ez az éjszaka közepén, az nem az a vers. Az nem teljes, csak nem akartam még leleplezni, jó? Tehát a börtönben, az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkoztak, és dicséreteket énekeltek Istennek. A többi fogoly pedig hallgatta őket. Megalakult a kórus. Hihetetlen. Tehát, mikor olvasom azt a felsorolást, hogy mi történt velük, mik történtek velük, tehát ez a meghurcolás, meg a vádlás, lánc, botozás, minden. Tehát nem látom a sor végén, hogy az is ott lenne, hogy beszívtak volna. Na, gyere, Balikám, nyomjunk el egy pár nótát. A kedvencemet. Belazultunk most. Tudod, hogy és akkor így tudtak énekelni. Mert hogy valami tompítót használtak. Nem. Ez normális? Az imát még megértem. Te jó Isten, csinálj valamit. Tudod, és akkor... Nem. De az imádat egy ilyen hihetetlen körülmények között, tehát, hogy Pál és Szilász úgy döntött, hogy énekelni fognak, hogy imádni fognak, és nem aggódni. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen, de így döntöttek. És csak definiálják, hogy mi az imádat. Az imádatnak egy formája az, amit csinálunk most, hogy figyelünk Isten igére. Az imádat egy formája az, hogy adakozunk. Az imádat egy formája az, hogy együtt énekelünk. Az imádat egy formája az, hogy imádkozunk, és megyünk Istenhez. Akár kérésekkel, vagy közbenjárásokkal, vagy háladással. De az imádat maga az az, amikor felfogjuk. Az egy belső állapot az imádat. Amikor felfogjuk azt, hogy mi milyen kicsik vagyunk. És hogy Isten meg milyen hatalmas. Egy ilyen ámulat belül. Hogy én kicsi vagyok, Isten meg hatalmas. És ő mégis... Tehát amikor rájössz, hogy nem mi irányítjuk a dolgokat. Nem mi irányítjuk a dolgokat, hanem mindent Isten irányít. Mindent Isten irányít. Oké? Az imádat az, amikor felfogom azt, hogy ami felettem van, és tornyosul felettem, és nyom, az még mindig az ő lába alatt van. Érted? Hogy ő attól is nagyobb. Hogy amikor azt mondom, hogy nekem végem van, mert én olyan össze vagyok nyomva, de Isten mindenek fölött áll. Hogy ő még mindig Isten, ő még mindig Úr, ő még mindig király, ő még mindig mindenható, mindegy, hogy mind megyek keresztül. És ez az a belső, nem tudom, mit mondjak, állapot, felfogás, fogalmam sincs, hogy mit mondjak erre, hogy mondjam, de ez az imádat, ez a rádöbbenés. És ebből jön a dal, ebből jön, hogy én megyek hozzá imádkozni, ebből jön az, hogy hallgatom Isten igét, és elfogadom, mint aki a mindenható Isten, és szól hozzám, és ad bölcsességet. Nem csináljuk az imádást. Ezt nem lehet csinálni. Hanem az ebből jön, hogy tudom, hogy ki vagyok én, és tudom, hogy kicsoda Isten. Hogy én pici vagyok, és ő hatalmas. És mégis én az ő gyermeke vagyok. És minden, ami ő, már én vagyok. Emlékeztek? Mózesnek a sztoriára, egy pár héttel ezelőtt, mikor beszéltünk róla? Tehát ne vegyük az ő nevét hiába, amikor te imádtál, az én nevemen vagy. Úgyhogy a börtönben, az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkoztak. És dicséreteket énekeltek Istennek. És ők voltak az egyetlenek, akik énekeltek. A többi fogoly meg hallgatta őket. És lehet, hogy úgy érzed, hogy te vagy az egyetlen, aki imádkozol. Lehet. Lehet, hogy úgy érzed, hogy egyedül csak te énekelsz. Lehet, úgy érzed, hogy te vagy az egyetlen, aki fölteszed a kezed. A többiek nem merik. A többiek csak...
énekelnek, és csak ennyire merik felemelni a kezüket, mondjuk éneklés közben. Kis tévé. Viszont a kis tévé.
Van, aki már bátrabb a nagy képernyő is. Az akvárium. Mufasa. Meg a villanykörte. Vannak ilyenek. Cápás. Tehát többféle stílusban csinálják. Oké? Tehát mindegy, ha csinálod, nem biztos, hogy figyeled, hogy miket csinálsz. De hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy te vagy az egyetlen. Vagy a Rocky. Mostanában egy-két dal alatt csináltam, ez annyira jó. Belefeledkezel, és feljutottam a lépcsőn, Rocky. És akkor jó az. Na, úgyhogy Pál és Szilász imádkoztak és énekeltek. És a többiek meghallgatták. És figyeljetek, ezért mondom azt, hogy na, ezért nem kell másokkal foglalkozni. Nem kell mással foglalkozni, ki mit csinál, meg hogy csinálja, meg nem kell vele foglalkozni. Nem. Nem. Azzal kell foglalkozni, hogy téged mire hívott el Isten. És azt csináld. És menj előre benne. Oké, ha keresztény vagy, és Jézus ott van benned, akkor az imádatra lettél elhívva. És csak menj előre. De én nem vagyok valami jó imádó balú. Dehogy nem. Ha szurkolni kell a kedvenc csapatodnak, akkor tolod neki. Lelkes leszel, érzelmileg is benne vagy. Vagy mit tudom én? Tehát fölemeled kezed, hangod, mindent, hogyha kimész szurkolni. Az a helyzet, hogy mivel alapjában véve imádatra lettünk teremtve, ezért nem tudunk, tehát mindenki imád valamit, vagy valakit. Ez csak annyi, hogy minek rendeled alá az összes döntésedet. Ez megmutatja, hogy éppen most kit imádsz az életedben. Ja. És könnyen az imádatomnak a csúcspontján lehet a férjem, a gyerekem, a munkám, a szolgálatom, a gyülekezetem, egy csomó minden lehet fönt. És az diktál. És annak rendelem alá mindenemet. Mert imádatra lettünk teremtve, tehát imádunk. Mindig van valami az legelső helyen. Úgyhogy tudunk imádni. Nincs ezzel gond. Tudunk. És úgy voltak Pál és Szilász, hogy nem érdekel. Ha ketten vagyunk, mi nyomunk egy imádó estet itt a börtönbe. Legyen akármi. Nyomjuk. És nem azért daloláztak, mert annyira jók voltak benne egyébként, szerintem. Nem azért daloláztak, mert annyira jók voltak a dolgok, a körülményeik, nem, ellenkezőleg. És egyébként bárki tud imádni, amikor jól mennek a dolgok. Tehát amikor fizetésemelést kapsz, vagy olcsóban hozzájutsz valami, az ó, dicsőség az Úrnak, az Úr keze volt ebben. Meg mindent, tehát. Ja. De tudunk-e imádni, amikor megragadnak, meghurcolnak, vádolnak, hazudnak rólunk, megbotoznak? Tudunk-e imádni akkor, vagy láncra vernek, és éjfél van? Tudunk-e imádni? Úgyhogy egy jó kérdés, hogy mi az, ami megragadja a figyelmünket? Mi ragadja meg? Mert mindannyiunknak van valami, ami megragadja. Ja. Mindannyiunknak. Emlékszem Virágra, amikor megismerkedtünk. Hát csak megragadtad a figyelmemet, drágám. Na, ez megragadta a figyelmet, bizony. És jó volt. A figyelem megvolt. Oké, tehát mindannyiunknak van valami, megragadja a figyelmünket. És figyelj, Istennek a figyelmét megragadja az imádat. Isten oda kapja a tekintetét, amikor ez az imádat van a szívünkben. Jó van, Balukám, oké, de azért tegyük rendbe a dolgokat. Isten gyermeke vagyok. Úgyhogy Isten nem figyel, nem kell itt izélni. Tehát ismeri a hajam szálait is, tudod, Jézus mondta, hogy ha egy hajszám leúlik, arról ő tud. Tehát megvan a figyelem, nem kell. Jó, hát nekünk már egyre kevesebb esély van. De jó, sokkal jobban számon tartja Gabikám a miénket, mert ezek már értékesek. Mert kevés van belőlük. Tehát nő az árfolyam, ahogy csökken a mennyiség. Ja, igen. Na, de hogy értem én ezt, hogy Isten figyelünk, mert gyermeke vagyunk, de valamit tesz Isten szívével az imádat. Mindjárt látjuk majd a történetből is, hogy tovább megyünk. De hogy amikor Jézus imádkozott például, akkor egy nagyon rendhagyó kifejezést használt, amit eddig nem használtak még imánál. Azt mondta, hogy atyám. Hogy atyám. Tehát ezt addig még senki nem használta. És ebbe hozott be minket is ő. És lett egy atyánk. Egy apukám. És apaként sok mindent tanulok Istenről. Ha olvastad a blogomat már, vagy 3 éve nem értem bele semmit, de van, vagy 300, vagy 350 kis írományom benne.
De ott sok ilyen sztori van, hogy miket tanultam így az apaságban. És tehát, amikor például fontos dolgokat csinálok a kanapén, tehát tévét nézek, vagy olvasok, vagy a híreket nézem, vagy van, hogy játszom az Xboxon, tehát csupa fontos dolog. És aztán odajön valamelyik, odabújik. Apa, szeretlek. Akkor úgy minden megszakad. A tévénézés, a játék, tök mindegy, hogy mit csinálok. A figyelem megvan. Hát, mit szeretné? Mennyi pénzt kérsz? Vegyek egy autót. Tehát, több zseppénz, fizetésem elé. Mi kell? Adom. Jól esik. Pinkod. Oké, mert jól esik. De Balú, hát manipulál. Hát igen, de működött. Tehát megvan a figyelem. Tehát a lényeg az, hogy valami megmozdítja a szívemet. És Isten is ugyanígy van. Tehát ha egy földi apa így, földi apának a szívét ez így megragadja a földi gyermekétől, akkor a mennyei atya szívét hogy ne ragadná meg, amikor ez az imádat van a szívünkben. Hogy ki vagyok én, kicsoda ő, és mégis én az ő gyermeke vagyok, és közel van hozzám, és én az övé vagyok. Ez hihetetlen. Persze, Balukám, ezt te most kitalálod. De nem. 26. vers. Hirtelen erős földrengés támadt. Igen. Oké, tehát hirtelen erős földrengés támadt, amely az alapjáig megrázta az egész börtönt. Tehát el tudod képzelni, hogy ez így megtörtént? Tehát, nem biztos. De lehet, hogy valahogy így történhetett ez a dolog, tehát most csak egy ilyen hipotézist, vagy mit tudom én, tehát most nincs benne, tehát valószínűleg nem így történt, de el tudom képzelni, hogy így történhetett a helyzet, hogy ott van Pál és Szilász, és imádják Istent, Isten látja, hogy mi történik, és elkezdenek énekelni tiszta szívükből, imádni Istent, és Isten azt mondja, hey, ho, ho, gyerekek, na, ezek énekelnek, ezek... Pál és Szilász, nekem énekel. Gábriel, gyere gyorsan. Azonnal rásd be a földrengőt. Csináljunk is földrengést. Hozd a benzint, rakjuk bele. A földrengő berendezést indítsuk el. Gyerünk. Oké? Tehát nem egy kutyát küldött nekik, akik olyan cuki, majd megvigasztalja őket ebben a nehézségbe. Nem egy bátorító SMS-t küldött nekik, hanem egy földrengést. De jó, nagyon kellemes. Földrengést. Oké, kit ismersz olyat, aki földrengést tud küldeni? Ismersz valakit? Akinek akkora hatalma van, aki földrengést tud küldeni? Nem ismersz senkit. Csak egy valaki van, az Isten. Oké, tehát senki olyan személy nincs ezen a földön, ebben a világegyetemben, aki úgy fel tudja rázni a dolgokat, mint Isten. Hogy csak na, úgy fölrázza, hogy csak na. Csak Isten. És ha ezt meg tudja tenni Isten, akkor csak tedd össze a kezed, és imádd őt. És csak figyelj, hogy mit fog majd tenni a körülményeidben. Ha ő képes földrengést csinálni, akkor ő képes bármire a körülményeidben. Mert ő földrengéseket küld. De nem csak azt küldi. Figyelj, 26. vers, az ajtók azonnal kinyíltak, és a foglyokról leestek a láncok. Tehát minden ajtó kinyílt. Oké? És minden fogolyról leesett a lánc. Tehát itt a mindent húznám alá, hogy nem csak az övéké, hanem minden ajtó kinyílt, és mindenkiről lehullott a lánc. Döbbenet. Balú. Tehát akkor számoljunk újra. Hányan énekeltek? Ketten énekeltek. Csak ketten. Oké?
Ketten énekeltek. Hányan szabadultak ki? Mindenki. Mindenki. Oké, tehát, hogy Isten meg fog szabadítani másokat. Isten meg fog szabadítani másokat az imádatod által. Hogy imádat van a szívedben, hogy tudod, hogy te ki vagy, és hol vagy, és tudod, hogy Isten ki, és hogy te ki vagy ő neki, és ő ki te neked. És ez meg fog szabadítani másokat. Érted? Nem a panaszkodásod fog megszabadítani másokat. Nem az, hogy állandóan csak mondod, hogy miben vagy benne, miben a körülményeidet sorolod mindig mindenkinek, hogy milyen nehéz. Ez nem szabadít meg másokat. Az imádat a szívedben, az megszabadít másokat. A negativitás nem szabadít meg másokat. Az imádat a szívben meg fog szabadítani másokat. Úgyhogy apák, megmenthetitek, vagy férjek, megmenthetitek a családotokat. Meg lehet. Ja. Simán. Tehát meg tudod menteni a családod. Nem úgy, hogy minden problémára megoldást találtok, hanem úgy, hogy Istenre fókuszáltok. Oké? Tehát Istenre fókuszálsz. És Isten fogja megoldani azt a helyzetet, amit te nem tudsz megoldani. És lehet, hogy földrengés fog jönni a családba, ami megrengeti az alapokat is. Vagy baj. De lehet, hogy ez a baj fogja összehozni a dolgokat. És ez a baj fog bebizonyítani mindenkinek, hogy van egy Istenünk. És ő fog vezetni bennünket akkor is, hogyha baj van. Vagy lehet, hogy egyedülálló anyuka vagy, és elképesztő helyzetben vagy, mert a szíved mélyén még mindig a lúzer férjedet hibáztatod, hogy ott hagyott, hogy magatokra hagyott, még a lóvét se küldi normálisan. Tudod, de mi lenne, ha elengednéd már ezt? Csak engedd el, hogy milyen rossz is ő. Ne, hanem inkább arra figyelj, hogy milyen jó az Isten. És el fogom mondani, hogy mi történik. A gyerekeket fogja Isten megszabadítani azzal, hogy nem a problémára fókuszálsz, hanem őre. Te is megszabadulsz, de a gyerekek is, akiket nevelsz, akiket Isten rád bízott. Mert van egy anyukájuk, aki szereti Jézust. És nem egy keserű anyukájuk van, aki haragszik apura egész életébe. Vagy minden más körülményre haragszik. Úgyhogy látni fogunk embereket megszabadulni magunk körül. Látni fogunk. És higgyétek el, Isten használni fog titeket emberek életében. Ezrek életében, hogy megszabaduljanak. Észre sem veszitek-e, hogy hány emberrel találkoztok nap, mint nap. És lehet hülyének néznek a munkahelyeden és az iskolában, vagy bárhol, ahol vagy, dolgozol, élsz. Mert imádod Istent. Mert van egy ilyen hozzáállásod. Lehet. És lehet, hogy kinevetnek, mert te hálát adsz a kajáért, amikor mondjuk leültök enni. Lehet. De lesz egy olyan pillanat, amikor rájönnek, hogy ők láncon vannak, és te azért vagy az életükben, Isten küldött téged az ő életükben, hogy megszabaduljanak. És emberek meg fognak szabadulni, mert te imádod Istent. Úgyhogy a történetben ajtók meg láncok összetörtek. És mekkora ereje van Istennek, ha ezt meg tudja tenni? Hatalmas. Hatalmas. Mi a látásod az életedre? Mi a látásod az életedre? Hogy a kis celládban körbe-körbe rohangálj? Mint egy csirke? A ketrecbe? Amit ez a világ adni tud nekünk, az csak időleges megoldások. Rövid időre szólnak. És lehet találsz megkönnyebbülést alkoholban, drogban, partnerekben, munkában, lehet, hogy van megkönnyebbülés, pornográfiában, kajálásban, lehet. De még az is lehet, hogy kicsit működik. De valójában ez a cellában való rohangálás. Mikor Isten engem szabadítani akar. Mikor nekem egy tágas terem van. Nem egy cella, hanem egy tágas tér. Ahol Isten azt mondja, hé, én ezért jöttem, hogy te szabad légy teljesen. Megszabadulj. Érted? Szabad légy azáltal, hogy Jézusra fókuszálsz, aki nagyobb, mint a körülményeid. Jézus nagyobb, mint a múltad. Jézus nagyobb, mint egy rákos betegség. Jézus nagyobb, mint egy anyagi csőd. Vagy egy kilátástalan anyagi helyzet. Jézus nagyobb, mint egy elfuserált házasság. Jézus nagyobb. Jézus nagyobb a bekeményedett gyerekednél is. Jézus nagyobb a munkanélküliségnél is. Jézus nagyobb bárminél. Bárminél nagyobb, amin keresztül mész. Ja. Úgyhogy. Én kicsit leülök. Egyébként fáj a derekom nagyon. De jó ez az üzenet. Szerintem legalábbis jó volt. Nagyon bátorító. És azt akarom mondani, hogy ez az üzenet nekem szólt. És azért adtam át. Mert én is ugyanúgy félek dolgoktól. Ugyanúgy stresszelek helyzetekben. Ugyanúgy aggódom dolgok felől, ami történik az életünkben. Tehát néhányan azt hiszik, hogy pásztornak lenni az olyan, hogy van egy nagy S betű rajtam, és akkor körbe-körbe repkedek és rangálok, és mindenkit majd én megmentek, meg mindenkin én segítek. Egyébként sok pásztor azon dolgozik, hogy így tűnjön. És falakat húz maga köré mindenféle módon. Hogy azt higgyék, hogy ő tényleg az szuper, szuper ember. De gyerekek, én is kiakadok. Én is kiakadok, aggódok, ugyanúgy, mint ti. Lehet, hogy még többet, mint ti. Csak ti nem tudjátok. Tehát számomra az elmúlt tél olyan volt, hogy Uram, én ezt nem fogom tudni tovább csinálni. Volt egy ilyen pont decemberben. Hogy pedig még nem is vagyunk nagyok, Uram, mint gyülekezet. Mi lesz, ha nagyobbak leszünk? Tehát nem tudok jó pásztor lenni, nem tudok jó apa lenni, nem tudok jó fér lenni. Tehát nem tudok. Próbálok, de mindeközben bemutatni a látást, élni a látást, tudod, hogy elérjük az embereket. De tehát nem tudom. Nem tudom, hogy lehet ezeket mind jól csinálni, Uram. De én akkor mindig eszembe jutom, amikor kim voltam Jeruzsálembe, és ott álltam láttátok biztos a Facebookon, hogy büszkén ott álltam a sír mellett. És mindig eszembe jut ez a pillanat. Ugye sír üres. És számomra mindig ez egy ilyen origó pont, ahová mindig vissza tudok térni az életemben, hogy itt volt egy halott fickó. De csak 3 napig tartott. És feltámadt. Lehetetlen körülményei voltak. De feltámadt, és kijött. Mert Isten megszabadította őt. Őt megverték, meggyalázták, elárulták, sírba rakták, de 3 nappal később kijött onnan. És ezt ünnepeltük múlt héten. De hogy minden nap eszünkbe kell ez jusson. Minden nap. És ott voltam Jeruzsálemben, és néztem a sírt. És hallottam, hát idézőjelben mondom, hallottam, hogy Isten azt mondja, hogy Balázs, az a sír üres. Nincs ott. Nincs ott. Nincs ott. Nincs ott. Ő ott van benned. Ott van benned. És ha legyőzte a sírt, akkor ő képes bármit legyőzni az életedben. Bármilyen körülményt. Bármi menjél keresztül. Bármi jöjjön az utadba. Ő képes, mert ő nagyobb. Úgyhogy ha úgy vagy itt, hogy küszködsz, és beszorulva érzed magad, akkor megértelek. Megértelek. De nem arra vagy elhívva, hogy ez felemészen téged. Ne felejtsd el. Nem arra vagy elhívva, hogy a problémáid felemészenek. Sokkal többre vagy elhívva, arra, hogy Isten használjon téged. És arra hogy azok felett, a problémák felett győzz. Bármit is jelentsen ez. Valószínűleg nem, sokszor nem azt jelenti ezt, hogy győzünk a problémák felett, hogy mi elképzeljük. Képregény megy a fejünkbe, és akkor... Ja. Úgyhogy most nem imádkozunk, hanem lesz egy dal, egy lánc zúzó dal, jó? És énekeljük ki magunkból ezt. Tényleg, Zsuzsi vezetni fog bennünket. Emeljük fel őt, ahogy éneklünk. Imádjuk őt. Ja, imádjuk őt ezért.